Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Na kérem, ma is megyünk két csapattal, és szerintem rögtön bele is csapunk, hiszen az első gárda az én egyik nagy kedvencem, tulajdonképpen ugye a Raptors után a második, ez pedig a Memphis Grizzlies lesz, és ez a gárda gyakorlatilag mióta Zach Lymanék ott vannak, teljesen más csinál, mint bárki. És erre Zach Lyman már kapott is egy díjat. De szóval az a helyzet, hogy ezt a hagyományt maximálisan folytatta a Memphis Grizzlies, és egy nagyon-nagyon nehezen értelmezhető nyáron van túl, amit most megpróbálunk átbeszélni Memphis szakértőnkkel, Hégely Bencével. Szia Bence!
Szia Gábor, szia Zoli!
Szia Bence, én is üdvözölek!
A Memphis külön útjai. Ilyen gyakorlatilag egy podcast cím is lehetne. Az, hogy Zach Lyman végül is valami olyasmire jött rá, és az a stáb, ami dolgozik, hogy az, hogyha te folyamatosan fenntartod a flexibilitást, az, hogy bármikor készen állsz cserélni is egy jó játékosért, de közben meg bármikor készen állsz olyan szerződéseket kötni, amik lehetőleg jó szerződések, ezeket akár tovább görgetni, mindig hasznosan, jól felhasználni a cap space-t, és közben minél több assetet összegyűjteni. Na valahogy így tudnám összefoglalni ezt az egész filozófiát, ami viszont például tavaly nyáron is, és direkt vissza is hallgattam az adást, tavaly nyáron, akkor ugye Bence nélküled beszéltük át a Memphis-t, tavaly nyáron mondtam is, hogy mégiscsak miért Steven Adams, hát nem lesz jobb, mint Valanciunas, nem volt igazam, egyértelműen jobb lett. Meg hát Zaire Williams 17. helyről felcserélni 10-re, úgyhogy a 17-en is elérhető lett volna, és még rosszul nézett ki a nyári ligában. Most már azt mondom, hogy nem tudom, hogy igazam lesz-e, de nagyon jól nézett ki Zaire Williams az év vége fele. És ne felejtsük el, hogy úgy volt playoff rotáció tagja, hogy fogta Steph Curryt, nem is olyan rosszul. Szóval, hogy valami olyasmi érzés kezd kialakulni bennem Zach Lymanékkel kapcsolatban, és kíváncsi vagyok, hogy osztjuk ezt az érzést, hogy néha nem értem, hogy mit csinál, de már kezdek bízni benne, bármi is legyen az.
Egy furcsa gondolatot mondtál, hogy a Memphis nagyon szembe megy a többi csapatépítési stratégiával, ez azért nem biztos, hogy annyira egyetértek. Például szerintem Boston is hasonló stratégiát követett, próbáltak valami fiatal draftolni, aztán pedig gyűjtögetni a fiatalokat.
De gondolj bele akkor, mondjuk egy különbséget gyorsan mondok, az, hogy a Boston közben megpróbálta Kyrie Irvinget megszerezni, tehát egy ideig próbálkozott azzal Danny Ainge alatt, hogy ezeket az eszeteket, amiket összegyűjtött, ne csak ledraftolják, ha bár többször rá kényszerültek, mint idén ugye a Memphis is, hanem gyűjtsenek hozzá nagy neveket, és pont az idei nyár ugye egyik legnagyobb kérdés, hogy a Memphisnek kb. Erre most lett volna utoljára esélye, és hogy ez miért nem történt meg. Szóval azt sem mondanám ehhez hasonlónak.
Lehet, hogy a Danny Ainge-nek érted volt egy visszanemtérő alkalma itt a Irving megszerzését tekintve. Kleimannál nem tudod, hogy volt-e ilyen ilyesmi.
Abszolút, sőt, ugye van egy pegykánk is, mégpedig az, hogy ők is terveztek egy nagyobb névigazolását, csak az a baj, hogy az pont Miles Bridges lett volna. És hát Miles Bridges-ről elég hamar kijöttek azok a hírek, amikor szerintem ezek a tervek lehet, hogy dugába is dőltek a Memphisnél.
Figyelj, én ezt hallottam ezt a pletykát, de én ennek nem tanítottam soha nagyobb jelentőséget. Charlotte-ban játszik ugye Mikael Bridges,
Mármint Miles, igen.
Miles, bocs, mindig összekeverem a kettőt. Szóval én nem is gondoltam, hogy ő egy olyan játékos lenne, akinek mondjuk egy maxot oda kéne adnunk, úgyhogy...
Pedig ezek a pletykák, amennyire én tudom, ugye hallgatom általában a Daily Memphian podcastet is, és a Lockdown Memphis-t is, és a, bocsánat, Lockdown Grizzlies-t is, és azért ott mind a kettőben elhangzott az, hogy nagyon is valós volt az érdeklődés, úgyhogy nekik hiszek, de ennek ellenére veled értek egyet, én se adtam volna Bridgesnek, vagy én se próbáltam volna őt elhappolni egy maxos szerződéssel. Na de akkor itt felmerül ugye a kérdés, hogy mi is az iránya ennek a csapatnak, és Zoli, akkor itt hagyj forduljak feléd, mert végtére is azzal, hogy itt Kyle Andersont elengedte a Grizzlies, aminek külön azt mondom, hogy teljesen érthető, ugye Tyus Jones megtartása a fontos szempont volt, hogy Meltont elcserélte gyakorlatilag egy olyan draft pickért, akiről majd később beszélni fogunk, Roddy, aki elvileg a második kör eleje felé volt várható, tehát ezek a húzások, ezek pont azt az ilyen furcsa filozófiai vitát veszik elő, hogy a Memphis nem akar New Orleans lenni, nem akarja azt, hogy azért, mert már most jó Ja Morant, azonnal mindent felhasználni, mint annó ugye Davis mellé akarta a New Orleans Pelicans, és ezért meg is kritizáltuk őket. De mégis milyen furcsa ez a látszólagos visszalépés akkor, amikor már konferencia második vagy, és igenis, a bajnok ütött ki téged, és megnehezítetted a dolgát, és a bajnok beszámolói alapján is azért a Memphis széria nem volt könnyű, tehát magyarán nagyon korán kinyílik ez a contender window, ennek ellenére sem hajlandó a New Orleans-i útra lépni ez a csapat, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy te hogy állsz ezzel.
Én teljesen értem a Memphis-t, és nyilván ez találgatás is a részemről, de én azt gondolom, hogy annyira jól draftoltak az elmúlt években, hogy teljes joggal, jelen pillanatban úgy gondolok, hogy teljes joggal magabiztosak, és nem hogy úgy gondolják, hogy a Laravia Roddy, de akár itt még lehet, hogy Chandlert és Williams Jr.-t is említhetnénk, de egyértelműen Laraviát és Roddyt, ugye a két első körös picket, úgy gondolják, hogy mind a kettő rotációs játékos lehet, és akár mind a kettő a közeljövőben. David Roddy engem teljes mértékben egyébként Dillon Brooks-ra emlékeztet, még kicsit fizimiskára a mérete is hasonlóak. Nyilván Roddytól nem várjuk el, hogy annyira jó védő legyen, mint amilyen jó védővé Brooks vált, de az teljesen egyértelmű, hogy periméter játékosként ez 57%-os dobáspontosság az utolsó egyetem évében ez egészen hihetetlen. Tehát 6-5 magas játékos 57%-kal a mezőnyből, ilyen nem nagyon van.
Ha ezt nem tudná valaki elképzelni, akkor képzeljétek el úgy, hogy ő egy 6-5 magas 4-es-5-ös valójában, aki mégis a periméteren játszik.
És egy kicsit mindent tud, tehát kis playmaking, kis gyűrűvédés, nem rossz dobásblokkoló, mozgékony, kiharcolja faltokat, tényleg egy nagyon-nagyon sokoldalú támadó játékosnak tűnik jelenleg. Laravia ugyanez, és nem kell a labda sem feltétlenül a kezükbe, bár ugye Laravia egy full playmaker, és ebből a szempontból egyébként én azt gondolom, hogy nyilván nem egyből, és így nem lesz egyszerű, tehát itt bejön azért az, hogy simán elképzelhető, hogy oké, ledraftoltik ezeket a játékosokat, szerintünk nagy tehetségek, de nem fogunk nekik egy perc olyan játékidőt se adni, amiért nem dolgoznak meg, és ez az elején lehet, hogy úgy fog kinézni, hogy hiába néznek ki rohadt jól edzésen, akkor is Zaire Williams fog játszani, akkor is Kanchar fogja a third string perceket megkapni, és amikor majd jön esetleg egy kis pihentetés, esetleg egy-két sérülés, akkor bekapcsolódhatnak ezek a srácok is, és az NBA keretem tagjai lehetnek. Szóval itt azért mind a kettő lehetséges, tehát igen, mi azt gondoljuk ezekre a játékosok, hogy nagyon jók lesznek, de nem tudjuk, hogy mikor kapják majd meg a lehetőséget. De ennek ellenére ugye le kell őket draftolnunk, mert úgy gondoljuk, hogy ők segíteni fogják azt a filozófiát, meg azt a csapatot, amit építünk. Hogy miért mondhatják ezt? Mert ezen, amit eddig elmondtam, annak egy része találgatás, ami biztosan nem találgatás, a Memphis Grizzlies úgy gondolja, hogy nem csak, hogy megvan az 1-es-2-es kombójuk, hanem megvan a korszakos játékosuk, az abszolút szupersztárjuk, tehát ezt a játékos már nem kell keresgélni a drafton, és úgymond nem kell lemennünk kutyába gyakorlatilag a következő 15 évben egyszer sem, és megvan az igazi number 2 játékosunk is, az igazi 2-es számú szkórerünk, aki a play-offban 22-24 pontot fog majd bedobni következő években, ugye Desmond Bane személyébe.
És lehet, valószínűleg megvan a második legfontosabb játékosuk is, egy évvédője jelölt személyébe, szóval igen, azért ez a fiatal mag, ugye Jaren Jackson Jr.-ról beszélve, igen. Ez félelmetes. És igen, tehát nyilvánvalóan ez a Memphis gondolkozása. Bence, feléd fordulok, hogy szerintem egy kicsit beleszerettek ebbe a Desmond Bane útvonalba, mert hogy mert hogy ugye Bane volt az, akit igaz, hogy na, most már utólag nagyon furcsa, hogy egy tulajdonsága miatt, de egy tulajdonsága miatt csúszott nagyon, hogy jaj, de rövidek a karjai, és a Memphis meg úgy volt vele, hogy akkor mi ki fogjuk választani, úgymond a, ezt most nem a rövid karúakra mondom, hanem úgymond a draftról a Virdót, aki amúgy jó, csak van egy-egy gyengesége, ami furcsává teszi esetleg, de a Roddy választásnál full ezt érzem, és ennek ellenére egyébként nem vagyok ezzel a két választással bizakodó. Például azért is, mert szörnyen néztek ki szerintem nyári ligában, és tényleg ne csak a pontokat nézzük, bár Laraviának ugye azok se jöttek, hanem például Roddy védekezésben tragikus volt. Én azt hiszem, hogy el fog jönni az az idő, amikor valamit mellé ütnek a memphisi billentyűzeten, és szerintem ez a nyár volt az ilyen szempontból. Nekem nem tetszik ez a két pick. Te hogy állsz ehhez, illetve nyugodtan reagálj mindenre, ami elhangzott.
Bénre akarok mondani valamit, hogy az előbb itt a Bostonnal hasonlítottuk a Memphis-t.
Mármint te.
Ott van, igen, én, meg aztán beszálltál te is, hogy azért itt van egy harmadik opció, második harmadik opció, Desmond Bane személyében. Szóval az ő olcsó szerződése még ketye, úgyhogy nem kell a Memphisnek sehol se sietnie. Ez az egyik, amit akartam mondani. A másik meg, hogy félreüt a memphisi vezetőség itt a választottakkal kapcsolatban. Szóval szerintem ők valahogy úgy gondolkodnak, hogy olyan játékosokat keresnek, akik jól kócsolhatók, jól trénelhetők, és mellettem sok oldalúak. Ugye régebben szerintem inkább az volt, hogy nem legyen jó kócsolható, de azért tudjon védekezni. Most talán ez a tendenció egy kicsit megfordul. És akkor most kicsit a sok oldalúságra hegyezik ki a hangsúly, de én ebben biztos nem vagyok nagy szakértő, mert annyira nem követem az egyetemi kosárlabdát. Amit láttam ezekről a játékosokról, Roddy, Laravia,
Lofton,
vagy akár Chandler, ezekről mind azért ezt el lehet mondani. Tudnak hármas dobni, tudnak valamennyire passzolni, védekezés, szó-szó.
Igazad van teljesen, és szerintem ez egy baromi jó megfigyelés. Tehát ez teljes mértékben így van. Rámentek erre a sokoldalúságra. Talán épp azért, mert lehet, hogy a Memphis rájött arra, hogy a 3&D az egy nagyon jó dolog, de egyébként, hogyha mondjuk szerzel 5-6 sokoldalú játékost, és abból kettő ki tudja nőni magát, akkor még sokkal előrébb vagy. Szóval ez benne van, de ez is tipikusan azt mutatja, hogy mennyire nem a hagyományos úton jár a Memphis, mert amikor például beszéltünk az előző héten, vagy előző adásban, bocsássatok meg kedves hallgatók, ilyeneket már nem tudunk követni itt a nyáron, a Clevelandről, akkor például ott dicsértük Agbaji tényleg 3&D potenciáját, milyen jó pick volt, és tényleg a Memphis nem így gondolkozik, még úgy is, hogyha belegondolunk, hogy Laréviát is hátrébb várták, és már az furcsa volt, hogy két pickkel, 22-vel, 29-vel felcserélt a Memphis a 20-ra, mert attól félt, hogy esetleg elviszik, és utána meg Roddy az meg tényleg, hát hogy is mondjam, a habatortán, hogy Meltont adta oda érte a...
Úgy gondolod, hogyha még egy Agbajit el akartak volna vinni, akkor fel tudtak volna cserélni? Az a két pikkel a 14. helyig, mert én ebben vagyok annyira biztos.
Ebben én sem vagyok annyira biztos, de mondjuk azért nem Agbaji volt az egyetlen vélhető 3&D játékos. Tehát például Tari Eason, tudom, hogy nem feltétlenül a triplába még senki nem bízik annyira, de speciál, hogy a nyári ligában meglehetősen jól mennek ki az is. Csak ezt mondom, hogy valószínűleg Laravia ugyanolyan típusú célpont volt, mint Zaire Williams, aki, hogyha megnézitek, most a nyári ligában már játszott egy kicsit a mezőnnyel, és így tripla-duplákkal flörtörgetett, mert nála lehetett tudni az elején, hogy őnek is van egy kis playmakingje, hogy bőven több, mint 3&D játékos. Tehát azért nagyon jó a Bence megfigyelése szerintem, mert pontosan ez történik. De hogy ez mennyire fog bejönni, és most ezt megítélni, szerintem a nyári ligájuk szörnyen sikerült. Na, viszont beszéljünk már egy kicsit Kennedy Chandlerről is. Megint Bence, nem tudom, hogy mennyit néztél róla, na ő nekem nagyon tetszik. Ő is egy kicsit virdó, mert ugye ő az alulméretezett irányító, azért nem kell törpére gondolni, de NBA szinten egyértelműen egy alacsonyabb irányító, aki viszont extra atletikus, és se védekezésben, se támadásban nem annyira érzed azt, hogy ő alacsony. Ami egy különleges dolog, de ettől függetlenül nyilván meglesznek a korlátai. És lecsapott rá a Memphis, ráadásul Memphisi gyerek, na ő például tök meggyőző volt számomra a nyári ligában, habár tudtuk, hogy a triplája nem jó, és azt nem is mutatta meg az ellenkezőjét, de ez a csávó szerintem ezt tud irányítani, azt azért ilyen fiatal játékosról nem gyakran mondod el.
Nem nagyon követtem a Kennedy Chandlert, tényleg megnéztem egy ilyen scouting reportot, és ott nekem az az érzésem volt, hogy ő egy ilyen Tyus Jones klón tud irányítani, pici, tud valamennyire dobni, és nem fakezű, és ennyi. De még egy dolgot, hogy mondjak még itt a draftoltakhoz kapcsolódóan, hogy szerintem itt egy dolgot elfelejtetek itt a Memphisnek a logikájában, és ezt talán már a Facebookon is megírtam egyszer, hogy szerintem megnézték a Memphis vezetők még egyszer az idei rájátszásnak a meccseit, és arra jutottak, hogy valahogy stabilizálni kell a támadójátékot, mert hogyha nincsenek gyorsindítások, nincsenek hármasok, akkor mit csinál az a Memphis? Playoffból azt lehetett látni, hogy hát olyan nagyon sok mindent nem tud csinálni.
Igen, erőlködik fél pályán, csak...
Nagyon-nagyon erőlködik.
Tehát ez ilyen.
És azt látni a Larry Vianál, meg a Roddinál is, meg a Loftonnál is, hogy ezek a játékosok, hogyha odaadod neki posztába, akkor azért van elképzelésük, hogy hogyan kell egy ilyen szitút megoldani. Vagy esetleg abból kipasszolni. Szóval ez talán megint egy ilyen szempont volt az ő draftolásuknál.
Igen, csak tudod, ezzel nagyon-nagyon nehéz, hogy is mondjam, csak úgy logikailag azonosulni, mert nyilvánvaló, hogy ezek a játékosok a következő két év playoffjában csak óriás, akkor nagyon teli találat lesz valamelyik, hogyha érdemben beszáll. Főleg úgy, hogy mondjuk egy Santi Aldama gyakorlatilag alázta a Summer League mezőnyt, és azt hiszem meg is választották talán valamelyik rész MVP-jének. Minden esetre, hogy egy Santi Aldama úgy tűnik, hogy egy fokkal feljebb lépett, hogy ő készen áll, Zaire Williams is úgy tűnik, hogy egy fokkal feljebb tud lépni, készen áll, és főleg így, hogy ugye Jaren Jackson Jr. várhatóan csak januárban lép pályára, így aztán meg is lesz ennek a két játékosnak a lehetősége. Szóval igen, lehet egy ilyen logika, hogy egyáltalán tudjon mit csinálni a Memphis, és legyenek plusz opciói félpályán is, ugyanakkor blödség lenne egyszerűen egy vezetőségtől azt várni, hogy a következő két évben mondjuk ezek közül, a rookie közül ezt valaki megoldja. Na de Kenneth Lofton Jr.-ról beszéljünk. Most akkor Zoli, egy olyan játékos jön, aki annyira különleges, hogy elmondhatjuk, hogy az egész admin csoport lelkesedett érte a nyári liga alatt. És azért nem csak lelkesedtünk, hanem megpróbáltunk annyira optimisták lenni, hogy megnézzük, hogy ez a teljesítmény vajon valahogy valami csoda folytán átvihető-e az NBA-be.
Nyilván az is poénos volt, úgymond, hogy mennyire kontrasztban volt ugye ez a bizonyos játékos Chet Holmgren-nel, akit hát belögdösött, és ugye azt jelenteni, hogy valamilyen problémát jelentett számára, inkább átsétált rajta párszor, inkább így mondanám.
Hogyha valaki nem látta volna játszani, most csak írjuk le, tehát ugye Kenneth Lofton Jr. dagadt, és ezt nem tudom máshogy mondani, tehát ő rajta nem rengeteg izom van, hanem nyilván van izom is, de rengeteg plusz súly, és nagyon ritkán láttuk az elmúlt 10 évben, lehet, hogy nem is, hogy valaki ennyire jól használja ezt a nagy testet, mint ő.
Talán Jokic, de nyilván ez más szint, meg más feladat. De ja, egyébként nem jellemző az NBA-ben, igen. Nyilvánvalóan azért nem, mert a modern NBA-ben ugye szinte mindenkinek extra kondicionáltnak kell lennie, hogy szerepet kapjon. Az igazság, hogy én ugye Lofton Jr.-ral kapcsolatban, akit ugye először a U19-es VB-n láttam ugye a franciák elleni döntőben, hiszem ez tavalyi 2021 nyarán volt ez a torna, a döntőt néztem meg, majdnem az egyetlen meccsek egyike volt, egy-két meccset még láttam, hogy ott volt Holmgren is, ott volt ugye nyilván Lofton Jr. is. Ott kifejezetten domináns volt, és talán a döntőnek is Wemban baja után ugye ő volt a legjobb játékosa, de nem voltam abban biztos, hogy ez mennyire tud igazából az NBA-re is úgymond átfordulni majd, és mennyire lesz képes arra, hogy az NBA-ben akár rotációs játékos legyen, és most már azért ebben hiszek. Mondjuk azt nem tudom, hogy a Memphis egyébként a legjobb csapat erre, mert szerintem nem. És ha tippelnem kéne, akkor azt mondanám, hogy itt nem fog tudni ő betörni a rotációba sem a következő 2-3 évben. Aztán talán valahol máshol majd ez sikerül neki. De ami viszont mindenképpen biztató ugye vele kapcsolatban, hogy nem elégedett meg azzal, hogy ő nagy, és akkor ő ebből él, hanem azért szépen fejlesztette a játékát. Van ott egy kicsi playmaking is, el tudja dobni kintről is.
Halljaj, ugye láttunk tőle a Summer League-en azt hiszem ilyen 10 méteres triplát is.
Igen, és most már azért látszik az, hogy előle hogyan lehetne ugye jó periméter skillekkel megáldott játékos, csak ő ugye soha nem lesz periméter játékos úgy igazából. Tehát nyilván szerep alapján igen, mert nagyjából mindenki az, de a testalkata soha nem lesz olyan, mint egy periméter játékos. Tehát hogyha még most azt is veszed, hogy neki oké, le kell fogyni mondjuk egy 15 kilót, nem lesz teljesen haszontalan, és nem érdem le teljesen, viszont el fogja veszíteni azt, amit ő jelen pillanatban hatékonyan teszi, az pedig az, hogy gyakorlatilag egy Bobby Marjanovic súlya van, meg egy Zion súlya van. Nyilván a ligában is ott lenne a legnehezebb játékosok között, de egy Summer League-en meg kimagaslóan a legnehezebb játékos volt, és ahhoz képest rohadt mozgékony és képzett. Viszont ha ezt elveszed, és 20 kiló van, 20 kiló mínusz, akkor hirtelen nem tudom, hogy ő kicsoda.
Ugye? Ez vele kapcsolatban nagyon érdekes számomra. Bence, amiről te még nem nyilatkoztál, az, hogy neked a Melton elcserélés az mennyire volt érvágás. Azért ugye a Memphis drukkerek körében, és abszolút nem csak Magyarországról beszélek, ez tényleg felhördülést keltett. Ezt milyen húzásnak tartott? Bátor vagy botor? Tehát hogy álltál ez a témához?
Először nagyon-nagyon néztem, hogy ezt így hogy gondolták. Ugye, ha megnézed azt a cserét úgy önmagában, akkor az ugye elég furán néz ki. De hogyha hozzáteszed a másik cserét, most tudom már, mi volt a teljes csere, ugye a Minnesota-val cseréltünk még, azért az a két cseré úgy együtt már egész jól néz ki. Én Meltont kedveltem, de voltak problémái, ami így a szezon végére nagyon-nagyon meglátszottak. Tehát kiszorított a kvázi a rotációból a John Kanchar. Ő egy ügyes védő, de nem fizikális. A hármasa az kicsit ilyen streaky, úgyhogy tudom mennyi, 9 milliót keres évente?
Igen.
Szóval az is egy ilyen közepes fizu, az ilyen könnyen mozdítható. Szerintem nem fog hiányozni a Memphisnek egyáltalán.
Hú.
Alapszakaszban voltak nagyon jó megmozdulásai, a playoffra szerintem teljesen eltűnt. Hát a Minnesota nem is tudták játszatni.
Igen, de azért gondolj bele, hogy amikor viszont Curry jött szembe, nyilván ő erre specialista, hogyha van egy olyan irányító vagy kisember, akit fogni kell, de akkor már azért tudták játszatni. Úgyhogy azért speciális feladatokban ő extra védő, én azt gondolom. Viszont félig meg egyet is értek veled, mert Melton először is inkonzisztens triplázó nagyon, tehát azért mi így Memphis drukkerekként az elmúlt években párszor fogtuk a fejünket, hogy lehet egy hónapig semmit sem bedobni, és a következő hónapban 50%-kal dobni. És azért ez nem egy egyedi két hónapot vettem ki, hanem random két hónapot is kivehetnék, és nagyjából ez történik vele. Én ennek ellenére is, hát mennyire be kell jönni ahhoz Ruddynak, vagy Danny Green szerződésének, mert ugye azt is megkapta a Memphis, és lehet, hogy majd azt tovább cserélik, és így. De nehezen tudom elképzelni azt, hogy ez utólag azt mondjuk majd, hogy látod, ez a csere bejött a Memphisnek, szóval nekem ez ezzel a bajom. Szerintem el is érkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy megpróbáljunk egy osztályzatot adni arra az off-seasonre, illetve hogy megpróbáljuk megjósolni, hogy a Memphis a következő szezonban hova futhat ki. És akkor kezdtek kérlek, Zoli, milyen osztályzatot adnál, és hova várod ezt a Memphis-t?
Az előbbi a nehezebb, az utóbbi a könnyebb. 3/4 az osztályzat, nem látok különösebben nagy hülyeséget, én nem értékelem feltétlenül ugye nagyon nagy hülyeségnek a Melton cserét, de nem látok különösen jó dolgot sem. Itt nyilván azt fogja meghatározni majd ezt, hogy mi lesz a két fő pickből, ugye Laraviából és Rodiból. Ha csak az egyik bejön, akár fele annyira, mint mondjuk egy Bane bejött, akkor nyilván már az így 4-es lenne. Vagy ha Kenneth Lofton Jr. rotációs játékos lesz ugye undraftedként, akkor az is már valószínűleg 4-es felhúzza, mert nagy cserében nyilván nem kell gondolkodniuk, és nem is fognak szerintem a következő években. Nyilván van egy csomó asset a csapatban, tehát ha valami nagyon jó lehetőség megjelenik a piacon, akkor nyilván ők abban részt tudnak venni abszolút. Összes drappikjük megvan gyakorlatilag, meg még pár. Szóval ez a része abszolút rendben van, lehet érteni, lehet látni, hogy mire készül a Memphis, nyilván az, hogy évről évre fejlődjünk, ez teljesen oké. Hogy milyen mérlegük lehet, azt nyilván az fogja meghatározni, hogy mennyire nagy érvágás, és ez most fog kiderülni JJJ sérüléssel, hogy hogyan tudnak kezdeni. Normál esetben én azért nem várok tőlük 60 győzelmes szezon, független attól, hogy afelé haladtak gyakorlatilag már az előző évben. Valószínűleg egy érettebb csapatot fogunk látni, aki pontosan tudja, hogy nem feltétlenül kell 60 plusz győzelemért menni. Ettől független azért én arra számítok, hogy a Mavericks-szel és a Suns-szal és a Nuggets-szel ez a négy csapat lesz valószínűleg harcban az első helyekért, és nem számítok arra most, hogy lesz egy kiemelkedő, mint ugye tavaly a Phoenix volt. Szerintem ezen csapat mindegyike ilyen 56-57-58 győzelem környékén lesz, és ebből a szempontból kicsit a tavalyi keleti versenyfutásra fog hasonlítani a helyzet, csak itt 50 teteje győzelmekkel, ott pedig ugye 50 aljával voltak ott, 51-el volt ott mindenki a top 4-ben, itt ilyen 50-57-tel lesz mindenki ott a top 4-ben, ez a négy csapat fog szerintem küzdeni az első helyet, és akár a Memphis is megszerezheti azt ilyen 58-59 győzelemmel. Azt várom, hogy azért 60 alatt maradjanak, de fognak egy-két győzelemmel fejlődni, és mondjuk ha tippelem kell, akkor ilyen 57 győzelemmel tippelek.
Bence, egy osztályzatot is adj erre az off-seasonre, nyugodtan indokolhatsz, hogyha még valamit nem mondtál volna el, és hova várod ezt a csapatot?
Én egy hármast adok erre az off-seasonre, szerintem jók voltak a cserék, jók voltak a draftok, viszont én azt gondolom, hogy a playoffot nézve, hogy egy fontos problémát nem oldott meg a vezetőség, mégpedig az, hogy nincsen igazán jó gyűrűvédőjátékosunk Jaren Jacksonon kívül, és hogyha ő nincs a pályán, akkor a védelem eléggé össze tud zuhanni. Ezt nem értem, hogy ezzel miért nem foglalkoztak. Nagyon vicces a Zolinak a jóslata, pont azt írtam fel ide magamnak egy kis papírra, hogy mit várok a következő évre. Azt írtam fel, hogy top 4-et fognak várni az emberek a Memphis-től, és ettől elég messze lesz, és emiatt lesz nagy frusztráltság, mert hogy én egy 5.-6. helyen elégedett lennék, mert ki fog derülni, hogy Jaren Jackson Jr. alapköve ennek a Memphisnek, és nélküle nagyon nem fognak úgy muzsikálni, ahogy eddig láttuk.
Uh-huh. És akkor az a két hónap hiány, ami nem lép pályára, az valószínűleg elég lesz ahhoz, hogy ne top 4-ről beszéljünk, ezt mondod.
De most két hónapot mondasz, de ki tudja? Ugye 4-6 hónapot írtak, de hogy azért láttuk már a Memphisnél, hogy biztosan mennek a rehabilitáció tekintve.
Igen, ebben igazad van.
Nem tudálkoznék, ha tovább menne a...
Én se.
A pihentet.
Tehát a 6 hónap az gyakorlatilag január 1-én jár le. De nem csodálkoznék akkor, hogyha a Memphisnél azt mondanák, hogy oké, akkor kezdheted újra egyáltalán a mozgást, és akkor január végére jönne csak. Vagy szóval igen, ebben egyetértek. Akkor te egy olyan 51-2 győzelemre teszed ezt a csapatot? Úgy most próbálom belőni.
Én azt gondolom, hogy ilyen 50% körül fognak mozogni, amíg vissza nem tér a Jaren Jackson, és amíg ő visszarázódik megint a formájába. Hát győzelmekben nem tudom, hogy ez mennyit fog jelenteni, de szerintem ilyen 5.-6. hely. A play-in tornát azt szerintem elkerülik.
Oké. Okay. Szépen fokozatosan megyünk egyre lejjebb, és én leszek az, aki a leglejjebb van ezen a csapaton. 2/3 tudok adni erre az off-seasonre. Kifejezetten nem tetszenek egyelőre a draft pickek, szerintem mellényúlás. Loftonba reménykedek, Kennedy Chandler egy ilyen, az jól mondta nagyon Bence, hogy lehet egy ilyen Tyus Jones klón, bár egyébként gyorsabb, atletikusabb, betörősebb játékosról beszélünk, de a funkcióját tekintve mindenképpen. Ezen kívül nyilván hiányozni fog Kyle Anderson védekezésben, különösen így, hogy az elején hiányozni fog JJJ is, és szerintem pont a védekezés lesz az, ami jövőre nem fog tudni megint ilyen top 5-ös magasságokba érni. Ugye tavaly is rosszul kezdett a Memphis védekezésben, szerintem most egy kicsit tovább marad rossz, és ezért én azt gondolom, hogy ez egy play-in csapat lesz, 7.-8. helyre várom csak a Memphis-t, és 2/3, még egyszer mondom, így ez az off-season, és nagyon kívánom, hogy ne legyen igazam. De tényleg szépen lassan egyre lejjebb mentünk, hogy győzelmek számában ez mi? 48-49, ilyesmi, 7. helyre van nálam most beírva ez a csapat.
Ez elég komoly visszaesés lenne, de mondjuk benne van a paklibe, tehát hogyha ugye azt, én is feltettem azt a kérdést, hogy JJJ mit jelent, és hogyha tényleg kiderül, hogy nélkül gyakorlatilag a védelem teljesen más dimenzió, teljesen más osztály gyakorlatilag, akkor persze benne van, mondjuk kezdtek egy, nem tudom, egy 8-14-es mérleggel, most mondtam valamit. És egyébként csak annyi kiegészítés, hogy a Warriors-szal természetesen, tehát Warriors talentumban, tehetségben ott van, tehát kéne, hogy küzdjenek az első helyet, de szerintem el fogják engedni ők is ezt a szezont, és Rómá fogják pihentetni, ugye Klay Thompson, Curry-t is, és azért, ahogy a számotkot ippeltem, és őket inkább 53-54 győzelme várom, és az említett négy csapat szerintem küzdhet az első helyért. Én abszolút ide veszem még a Memphis-t, mert amíg nem látom azt, hogy összezuhannak, én azt feltételezem róluk az elmúlt évekből kiindulva, hogy valahogy megoldják, és mondjuk Morant még inkább szintet tud lépni. Illetve én is nagyon nagy érdeklődéssel figyeltem ugye Ádámát, aki nyilván teljesen más játékos, de mégis arra tényleg jó lehet, amire mondtad Gábor, hogy egy kicsit úgy felélegezzenek, amíg nem tud visszajönni JJJ, és persze a védekezésben nem fog annyit segíteni, de kifejezetten sokoldalú támadó játékos most ezen a ponton. Én ezt nagyon sajnálom, ugye, hogy nem fért bele már a 22-es preliminary rosterbe se, tehát ez az előzetes EB előtti még a utolsó keresztszűkítés előttibe se.
A spanyoloknál, hogyha valakinek
a spanyoloknál így van. Pedig, hát oké, értem, tehát nyilván veteránok építenek még mindig, meg nyilván a spanyoloknál mindig van egy rakás nagy tehetség, akik ilyen pont jó korba is vannak, ugye NBA-ben nem férnek be, de egyébként nagyon jók, vagy lehet, hogy beférjenek az NBA-be is. De mindegy, egy szó mint száz, én még nem látom azt a visszaesést, de értem nyilván, hogy egy szurkoló sokszor még kritikusabb a saját csapatával szemben.
Ádámát ugyan nem láthatjuk az EB-n, de azért hamarosan majd a Memphis előszezonbeli menetelésénél meglátjuk, hogy mi, lehet, hogy még az előszezon sem jó szó, de legalább az első meccseken, hogy mi az, ami átvihető egy ilyen fantasztikus Summer League teljesítményből. Minden esetre, Hégely Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon kíváncsi leszek, hogy hármunk közül kinek lesz igaza a Memphis-szel kapcsolatban, de az biztos, hogy te voltál középen, úgyhogy neked vannak a legjobb esélyeid. Még egyszer köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon köszönöm, meghívtatok.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Bence, szia.
Mi pedig megyünk is tovább, jön a következő csapatunk. Az a gárda, amelyik a legközelebb áll ahhoz, hogy valamit felidézzen Sam Hinkinek a híres tankolásából, de ugyanakkor, azért nem is tök ugyanarról van szó, az Oklahoma City Thunder következik, ez biztos kitaláltátok, amelyik olyan szinten gyűjtögette az elmúlt három évben az összeteket, ahogy talán még soha NBA történelemben nem láttuk. Ennyi draft pick, ennyi fiatal egyszerre egy helyen, meggyőződésem, hogy nem volt. És ahogy láttuk anno a Bostonnál, hogy néha az van, hogy oké, ezt a sok draft picket nem tudtam beváltani, akkor most draftolnom kell. Nincs mit tenni. Az OKC-nek is már elérkezett ez a pont, pedig még a tank úgymond közepén járnak, vagy nem hiszem, hogy vége van a tanknak. Ennek ellenére az Oklahoma City Thunder nem keveset draftolt, ugye náluk volt gyakorlatilag a 2022-es draftnak a fele kis túlzással. Na, ezekről is beszélünk. Tavaly avatott OKC szakértőnkkel, Guber Péterrel. Szia, Peti!
Sziasztok, köszönöm a meghívást ismét.
Szia, Peti, én is üdvözöllek. És egy gyors kérdés az elején. Tényleg csak trollkodik a csapatod, ugye, ezzel a két Williams kiválasztással. Ezt másképp nem tudom elképzelni. Ezeket ki nem fogja összekeverni, a saját anyjuk is.
Hát egyrészt elvileg az egyik J-Dub lesz, a másik pedig J-Will. Még nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy melyik, de azt hiszem, hogy a guard ő lesz a J-Dub, és a másik a J-Will. Másrészt pedig nyilván trollkodás, hiszen a másodikra már nem volt semmi szükség, mert van egy ugyanilyen játékos a keretben, Jeremiah Robinson őr személyébe, úgyhogy tulajdonképpen igen, trollkodás.
Na, próbáljuk meg feltérképezni azt, hogy kik kerültek az Oklahoma City Thunderhöz, mert hogy nagyon más ugye most nem történt velük, tehát most már nem volt olyan csere, ahol befogadtatok egy nagyon rossz szerződést, és akkor azért még további három jövőbeli draft picket kaptatok, de ez azért is van egy kicsit, mert még meghatározott hát hely van ebbe a csapatba, egyébként ugye itt egy fiatal mag van már jelen, és ehhez most gyakorlatilag hozzájöttek a draftik, és kis túlzással betelt a sztori. Annyi, hogy ugye Derek Favors majd még marad, nyilván kell egy ilyen felvigyázó óvó bácsi gyakorlatilag. Derek Favors szerintem gyakorlatilag egy olyan játékosnak tekintheted, aki hasonló tekintélyen rendelkezik, mint az egyző, aki szintén elképesztően fiatal, Degno. Na de az első dolog, ami megtörtént, hogy Chet Holmgren-et ledraftoltátok. Először is azt sokan mondták, hogy esetleg nem Bankero megy az első helyen, hanem Jabari Smith, de akkor is az volt a fáma, hogy akkor viszont Bankero megy a harmadik helyen. Chet Holmgren-et gyakorlatilag a draft előtt szinte hetekkel lehetett tudni, hogy az Oklahoma City Thunder fogja kiválasztani. Ez mennyire fedi a valóságot, Peti, illetve te mennyire örültél annak, hogy itt mindenképpen Holmgren lesz?
Először Favors-re reagálnék, mert szerintem, nem tudom, majd erről biztos kitérünk később, de hogy három játékos még ki kell raknunk a szezon előtt, és hát mindenhol azt hallani, meg azt olvastam én is mindenhol, meg az is a logikus, hogy az egyik az ő lesz, és a másik pedig vagy Ty Jerome, vagy Theo Maledon, és a harmadik pedig Krejcsi, akit el is engedtünk a cseh válogatottba, amúgy a Pokuševskit nem engedtük el, és a Krejcsit meg igen, ez is már jelzi szerintem azt, hogy vele nem nagyon számolunk. Na, szóval a lényeg az, hogy szerintem az egyik a Favors lesz, és a Mascara lesz az, akire te gondolsz, hogy ő lehet a
akkor ő lesz a felvigyázó, igen, átveszi a szerepet.
Na, és akkor Holmgrenről pedig annyit, hogy hát én alapvetően jobban örültem volna neki, hogyha egy olyan játékost húzunk ki, ki nem ennyire hogy mondjam, boom or bust, bár talán azért benne több a boom lehetőség, mint a bust jóval, de egy biztosabb topiknek jobban örültem volna, de az egyértelmű volt, hogy magasat húzunk, ugye már tavaly is ez lett volna a terv, ha van olyan, vagy itt olyan picket kapunk ugye a laterin, akkor talán már tavaly is magassal próbálkoztunk volna. Tavaly ugye ezt még picit eltoltuk, elcseréltük a pickünket, ahelyett, hogy kihúztuk volna Sengünt, és idén pedig akkor egyértelmű volt, hogy Holmgren, tehát ezért is lehetett az, hogy itt ugye a Bankero és a Smith cserélgették egymást az első meg a harmadik helyen, nekünk meg ugye fix volt, hogy a második helyen a Holmgren. Ettől függetlenül örülök neki, meg bizakodással várom a következő éveket, mert azért vele tényleg meg lehet az a pisz, aki a következő 5-10 évben meghatározó lehet, amennyiben ugye fel tudja venni az NBA ritmusát, főleg fizikálisan, mert egyébként minden más szkíje pedig adott hozzá, úgyhogy én bizakodó vagyok.
Zoli, hogyha az elmúlt éveket, vagy bocsánat, elmúlt pár hónapot nézzük, akkor nem is doktorisztál, de mindenképpen master diplomát szereztél Holmgrenből, úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy szerinted, ha a legjobb kifutás összejön, akkor milyen típusú játékos lesz Holmgren, mert azt tudjuk, hogy van benne bassz potenciál, és azt szerintem minden hallgatónk is el tudja képzelni, hogy egy ilyen vékony srácnak milyen problémái lehetnek az NBA-ben, ha nem jön össze. Sérülések, nem tud érvényesülni. De mi történik, ha összejön, az hogy jön össze?
Nem szeretem a white on white összehasonlításokat, de mégis úgy érzem, hogy képi egy nagyon-nagyon jó összehasonlítás ugye Holmgrennel. Sokkal jobb Holmgren labdakezelése, tehát ez se tökéletes, de egyébként, mint 7 láb pluszos, nagyon-nagyon mozgékony, extra vékony fiatalok, akiknek van azért playmaking képessége is, és ebben is azért Holmgren egyértelműen jobb. Szóval úgy tudnám mondani, hogy egy egészséges képi, aki még mozgékonyabb a méretéhez képest. Én abszolút úgy gondolom, és egyébként ezzel szerintem a szakértők egyetértenek, hogy Holmgrennek a plafonja nagyon-nagyon magas, tehát itt nem lehet kérdés. Viszont a padló is olyan alacsony, mert a shooting, a playmaking, a besegítő blokkolás, védekezés és a labdakezelés, ami nyilván ilyen harmadlagos labdakezelés lesz, tehát nem fogják odaadni a kezébe a labdát, de bizonyos szetteknél, bizonyos játékhívásoknál azért már lehet, hogy ő fog tovább építkezni ugye a féle Draymond Green szerepben, hogy ad majd egy elzárást, és ugye tudjuk, hogy a mai NBA-ben nem feltétlenül kell azért mindig kőkemény elzárásokat adni, mert mindenki tud dobni gyakorlatilag, és csomó olyan játék van, ami fake elzárás, ilyen nem igazi elzárásból indul, és abból ki tud pördülni majd Holmgren, és onnan vagy tovább játszani, vagy dobni akár középtávolit is. Szóval szerintem meglepően produktív lesz az első naptól, és ez az összehasonlítás, ami eszembe jut, hogy egy egészséges, egy még jobb Porzingis, ez lehet a plafon, ami szerintem egy abszolút szupersztár lenne.
És akkor van itt már egy pár nyers tehetség, de emellé valamiért a 11. helyre hát egy egészen elképesztő ajánlattal bevetődött ezen a drafton Ousmane Dienguért az OKC. Szóval ez lesz az első olyan move az idei nyárban, amit én nagyon nehezen látok, hogy ebből milyen jó fog kisülni, de lehetséges, hogy Dieng a következő olyan wing, aki ez a nyers, és tudjátok, általában ezek nem szoktak bejönni, tehát lehet belőle egy Bruno Caboclo, vagy lehet belőle egy Sekou Doumbouya, de lehet belőle valaki olyan is, aki ebből a nyers tehetséggel bejön, mint, mit tudom én, most nem akarom Paul George-hoz hasonlítani, de értitek, ezek nagyon ritkán jönnek be, de néha bejönnek, de hogy ezért, Peti, kérlek felvázolnád, hogy pontosan mit is adott az Oklahoma City Thunder?
Igen, hát jó sokat, ugye alapvetően 3 elsőkörös választást adtunk érte, mind a 3, ha jól tudom, 2023-as, de valójában csak az egyik fog jó eséllyel átmenni 2023-ban a Denvernek a pikje. Viszont külön érdekesség, hogy a 3 elsőkörösben benne volt az a 2 is, amit tavaly azért kaptunk, mert odaadtuk a 16. választás jogát, ha emlékszem, Sengünért, amivel Sengünt húzta ki a Houston, amit ugye egyébként mellesleg nem sokkal előtte szereztünk a Bostontól a Kemba dump trade-ben. Szóval azt a 2 elsőköröst, amit a Sengünért kaptunk tulajdonképpen, és még egy elsőköröst adtunk azért, hogy most Dienget kiválaszthassuk. Úgyhogy ez így elsőre nem hangzik túl jó, főleg, hogy amúgy már elmítettem az előbb is, hogy tavaly is már center needünk volt, és lehet, hogy Sengün nem Holmgren szintű játékos, sőt biztos, de hogy mögé elfért volna a keretbe, az viszont egészen biztos, tehát igazából nem teljesen értem itt a koncepciót emögött, hogy miért kellett nekünk még egy évet várnunk arra, hogy egy Dieng szintű játékost kihúzzunk. Persze Diengből is lehet még komoly rotációs tag, de Sengün egyelőre biztosabb választásnak tűnik. Egyébként, ha minden igaz, akkor Presti már 16 éves kora óta figyeli Dienget.
Akkor azért, ez lesz itt a...
Igen, ez lehet valószínűleg, ami mögötte áll, de ettől függetlenül, és ugye azt hiszem beszéltetek ti is a draft kibeszélőben, hogy valakit meg kellett előzünk, talán a Spurs-t, vagy nem is tudom, aki szintén rácsingózott, és ezért kellett beugranunk ugye a 11. helyre a Knicks pikére, mert hogy akkor különben ők ugrottak volna be, jól tudom, ez volt, amit ti is beszéltetek.
Igen, igen, tehát itt gyakorlatilag egy versenyhelyzet alakult ki. Alapból az Ausztrál ligából jövő játékos, Dieng amúgy francia, de alapból az Ausztrál ligából jövő játékosoknál ez a sose tudod pontosan, hogy mit kaphatsz. Tehát van példa, ugye beszéltük itt adás előtt a Terence Fergusonokra is, de a LaMelo Ballokra is. Ball nyilván nem azt mondom, hogy őről nem lehetett tudni, hogy jó lesz, hanem hogy nem lehetett tudni, hogy ennyire jó lesz azután, amit ott mutatott. Terence Ferguson meg kifejezetten nem tudott így átjönni az NBA-be, vagy transzálódni a játéka. Tehát azért ez mindenképpen egy furcsa húzás, különösen, hogy ott volt a 12. választás joga is, amivel meg azt a Jalen, tehát Jalen magyarul mondva, Jalen Williams-et, később még fontos lesz, ő a 2-es-3-as, így jegyezzétek meg, kedves hallgatók, húzta ki az Oklahoma City Thunder, aki egyrészt a prediction-ökben néha még top 10-ben is megfordult, de másrészt pedig fantasztikusan nézett ki a nyári ligában is, és a legjobb tudomásaim szerint tőle meg el vannak alélva, akkor bocsi Zoli, most még nem dobom vissza a szót, hanem megkérdezzük Petit, hogy neked erről a bizonyos 2-es-3-as Jalen Williamsről mik az infóid?
Ha jól tudom, akkor ő nagyon alacsony volt, amikor elkezdte a középiskolát, és aztán nőtt egy 8 incset, és aztán még az egyetem alatt egy 2-3 incset, és emiatt ő igazából irányítóként kezdte a karrierjét, és utána lett ez a 2-es-3-as méretű játékos, viszont nagyon jól irányít is. Tehát ez az egyik legnagyobb erőssége, hogy ő is egy abszolút labdakezelő, egyébként egy kisebb egyetemről, a Santa Clara-ról jött, akinek, vagy akiknek 1996 óta nem volt pikjük, akkor egyébként Steve Nash-t húzták ki onnan, ha jól olvastam.
Hoppá.
Egyetemen 40%-a triplázott Williams, abszolút jól néz ki a dobása is, catch and shootot 48%-kal dobta, kiváló védő, nagyon magas az IQ-ja, egyetemen mindig ő fogta az ellenfél legjobbjait, 1-től 4-ig tud védekezni. Hátránya az az, hogy nem kirobbanóan atletikus, tehát inkább az eszével védekezik, illetve találja meg a csapattársakat. Nem igazán erős az első lépése sem, de egyébként én minél többet olvastam róla, de inkább az volt a benyomásom, hogy ez jól választottunk.
Figyelj, egyébként... Chris Middleton-szerű játékos, csak hogy leegyszerűsítsük a hallgatóknak. És nyilván nem azt mondom, hogy igen. Az lesz, de egy olyan típusú játékos.
Igen, egyébként még annyit tennék hozzá, és aztán átadom a szót akkor végleg, hogy ő, ugye mivel kis egyetemről származik, vagy ott játszott, ezért egész szezonban gyakorlatilag nem beszéltek róla semmit, és aztán a szezon végén a felmérőkön kezdett el az ő csillaga felfelé kúszni az égen.
Nem is
és
kicsit.
Igen. Már láttam 18-nak is rangsorolva, és aztán végül ugye a 12. helyen vittük el, és az is volt róla a vélemény, hogy azért nem tűnt föl egész egyszerűen a scoutoknak, mert hogy eleve nagyon nyugaton játszott, és egy kis egyetemen, és hogy egyszerűen kevesen látták.
Zoli, itt az én véleményem, azt hiszem, hogy ki olvasható volt a Diengért ennyit feladni, azt nem tudom értelmezni, Jalen Williams-be kissé szerelmes vagyok, neked hogy fekszik ez a két játékos?
Szerintem tudod te értelmezni, azt nyilván ugye meg is kaptuk a választ rá, hogy nagyon régóta figyelő, ugye Presti, és úgy gondolták, amivel egyébként sokan egyetértenek, hogy a 10 körüli vagy 10 utáni pikkek közül benne van a legnagyobb upside. Nyilvánvalóan nem mérhető az ő upside-ja a top 5-éhez, de utánuk egy olyan játékost, egy olyan prototípust képvisel, ami egyébként nagyon-nagyon kelendő a mai ligában, és itt szerintem egy dologról beszélnünk kell, hogy így low-key, szépen csendben, vagy nem biztos, hogy annyira csendben, de a Thunder is azért követi valamilyen szinten a Raptorsnak az építkezését abból a szempontból, hogy nyilván itt nem egyértelmű számunkra, hogy ki lesz extra védő majd a Dorton kívül, de ugyanezeket a típusú wingeket keresik, tehát ezek a magas laklik, és még a playmakereikben is ilyen típusú játékosokat keresnek, tehát gyakorlatilag akármilyen projectit kezdőt néztem, csak és kizárólag Dort van, aki ugye 2 méter alatt van, az ő wingspanje is ugye egészen impresszív, de nyilván Dieng ebbe hihetetlenül beleélik ebbe, de még Poku is beleélik, aki nyilvánvalóan egy olyan projekt, akit lehet, hogy előbb-utóbb azért kukázni kell, de említhetném ugye a draftot Jalen Williams-t is, aki ugyan dobó hátvéd, de szintén nagy wingspanje van. Kenrich Williams is, ugye 198 centi körül, de nagy wingspanje van. Adtak neki ugye egy elég komoly szerződést a Dort mellett, és megvannak azok az építő kövecskék most már, akik, hogyha a sztár jelöltekből ugye sztárok lesznek, Én Shy-t már nem feltétlenül venném ide, ő is leti ezzel Petivel, ezen Petivel nem fogunk egyetérteni én őt már mint potenciális szupersztár úgymond leírtam, az All-Star szintet abszolút elérheti, és akkor említhetném egyébként Bezlit is, említhetném még akár, én azt gondolom, hogy Jeremy Robinson ötlet, hogy mondtam már, tehát ő is az a 6 láb 8-9 nagy wingspanner rendelkező játékos, aki nagyon-nagyon mozgékony. Egyértelműen van egy irány, és az irány az, hogy minél több talentet halmozzunk fel, itt lesz lehetősége mindenkinek arra, hogy megmutassa, hogy ő igenis jó NBA játékos lehet, arra is lesz lehetőség a legnagyobb tehetségeknek, hogy megmutassák, hogy sztárok lehetnek, és emellett, ha úgy tudja majd időzíteni a Thunder, hogy 2-3 év múlva legyen komoly cap space is, mielőtt még ugye meg kell fizetni a remélhetőleg megtalált fiatal sztárjaidat, akkor itt azért nagyon-nagyon komoly dolgok jöhetnek. Arra leszek viszont nagyon kíváncsi, és már egy kicsit előre is reménykedem benne, hogy mi lenne, hogyha a top pick megint a Thunder-i lenne jövőre, mert az egy nagyon-nagyon érdekes dilemma lenne előttük.
Hú, tényleg. Egy hely van, ahova nem tudom, hogy draftolod Levenbejámát, akkor az ez az egy hely, igen, Holgram mellé. Igen, én azt kérdezném, Peti, még csak, hogy végigérjünk, hogy Jalen Williams, akit, hogyha gyorsan mondunk, ugyanúgy Jalen Williamsnek fogunk hallani és ejteni, ő azért egy négyes, gyakorlatilag, amit mondtál, hogy Jeremiah Robinson őrszerű játékos, small ball centert is egyértelműen játszhat. Az ő kihúzása, és nem túl nagy tündöklés a Summer League-ben, az például már nem egy olyan dolog volt-e, amiről az elején beszéltem, hogy most kezd túl sok draft picketek lenni, hogy ezzel most már valahogy máshogy kell valamit kezdeni, mert már ki fogjátok rakni Ty Jerome-ot, vagy Theo Maledont, már kezdődik az, hogy már kiszórjátok ezeket a játékosokat.
Mondjuk Jerome-ért és Maledonért az eddigiek alapján nem túl nagy kár. Jerome tavaly előtt legalább jól triplázott, de tavaly már az is 30% alatt volt, Maledont meg hagyjuk is. Úgyhogy ezeket a játékosokért nem kár, de egyébként abszolút van benne ilyen, és talán ez is közeljátszott abba, hogy a 23-as pikkjeinket tovább dobtuk ugye a Knicksnek, vagy most azt hiszem talán Detroit hogy balandoltak, hogy egyszer már tényleg nem fér be több játékos, sőt ugye volt egy 1/30-as pickünk is, amit Denverbe cseréltünk el, és kaptunk érte egy 27-es Denver elsőkörös, ami minden bizonnyal jobb lesz, mint 1/30.
Én ezt egyébként csak azért tartom jó üzletnek, mert szerintem Peyton Watson nem lesz egy jó játékos, de aztán ugye rookie-ról, akit épp csak alig láttunk, nyilván ez egy teljesen légből kapott vélemény, úgymond majd egy év múlva jobban meg tudjuk ítélni.
Igen, de én tényleg csak onnan fognám meg, hogy 1/30-nál rosszabb pick nem lehet, csak jobb. Nyilván ezért be kellett nyelni Jamichael Green-t, de hát ennyi baj legyen. Visszatérve Jalen Williams-et, nem igazán értem, tehát vannak nyilván erősségei, például tavaly NCAA csúcsot jelentő 54 támadó hibát harcolt ki, de igazából tényleg ugyanaz a játékos az eddigiek alapján, mint Robinson Earl, amiből már van egy, tehát még azt mondom, hogyha nem lenne, akkor azt mondom, egy tényleg egy padra, egy ilyen kiegészítő ember szerepbe jó, de most még egyet elhozni, tényleg nem tudom, hogy mi értelme volt, úgyhogy igen, abszolút van benne ilyen megfontolás, hogy egyszerűen kezdünk sokan lenni, de hát innentől kezdve szerintem most már egy másik útra lépünk majd rá, és innentől kezdve inkább majd cserék útján próbálunk meg majd erősíteni, mint drafton. Ugye most 23-ra nincs is elsőkörösünk a sajáton kívül, tehát a többi eszetet pedig majd lehet szépen gazdálkodni vele, hogyha erősíteni akarunk.
Na igen, csak akkor most felmerül a kérdés. Akkor először Zoli, téged kérdeznélek. Ugye Dégnóról azért nagyon hamar megállapítottuk, hogy na igen, értjük, hogy szar a csapat, értjük, hogy úgymond alapból mesterségesen tankolnak, hiszen alig van olyan veterán, aki ne halmozna mondjuk védekezésben hibát hibára, alig van olyan játékos, aki be tudja dobni a triplát, tehát ez ilyen szempontból egy mesterséges tankolás, de azt egyből láttuk, hogy Dégnó az egy jó edző lesz. Most két út van előtte. Az egyik az, hogy Shai Gilgeous-Alexandert, Lugenz Dortot, Josh Giddey-t, mondjuk nyilvánvalóan Chet Holmgren-et és Mike Muscala-t, meg esetleg Tremont, Kendrick Williams-t, ebből kialakítasz egy 8-as, 9-es rotációt, akiket elmondtam, azok nagyjából már NBA játékosok, még Bazley-t ide lehet sorolni, bár egyébként ugye nagyon nem voltunk lenyűgözve tőle az előző évben. Csinálsz egy ilyen rotációt az NBA játékosokkal, és megpróbálsz szintet lépni, és 32 meccset nyerni. Csak akkor ugye a pad végén ott fognak tolongani, idei draftoltak, egy Jeremiah Robinson Earl, aki nyilván nem fogja megváltani a világot, de nem rossz, ugye Aaron Wiggins, aki 2-way-ből szerződést kapott, és akit többször is dicsértünk tavaly. Szóval, hogy az a kérdés, hogy most mit csinálsz az edző helyében. Nyilván lehet, hogy le fognak szólni, hogy fejleszteni kell a játékosokat, akkor meg egy ilyen egészen nehéz helyzetbe kerül szerintem. Dégno, mert gyakorlatilag azt kell csinálni, hogy ilyen 12-es, 13-as rotációkat kell alkalmaznia, meg felváltva kiültetni embereket. Szóval szerinted hogy fog kinézni ez a szezon?
A kezdés nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos lesz. Mennyire néz ki jól Chet az elején? Tudott-e fejlődni Giddy? Shai teljesen egészséges-e, és ha igen, All-Star formában kezdi a szezon. Milyen a mérleg az első 20 meccs után? Ezek alapvetően meg fogják határozni ezt, mert én abban biztos vagyok, hogy Priesti ezen a ponton nem bánná már feltétlenül azt, hogyha ez a csapat meglepően jó lenne, hiszen miért nem? Megvan a potenciális szupersztárod, akinek ugye a fejlődéshez az kell, valószínűleg, hogy azért ne legyen nagyon rossz a csapat évekig. Tehát itt most már eljutottunk szerintem arra a pontra, és valószínűleg a tippem az, hogy Preszt is így gondolná, ahol már nem bánja feltétlenül, hogyha innen javulás lesz. Van még így is egy rohedli pikjük, ki van adva bérmunkába gyakorlatilag a tankolás, nem, hogyha nem is a tankolás, de értitek. Jöhet még be onnan is extra játékos, tudnak cserét csinálni, van egy rakás jó eszet, ugye van egy csomó saját pick, vannak nagyon jó szerződéssel névő értékes játékosok is, ugye Dort.
A Dort szerződést most ezzel nagyon jónak mondod. Tehát az, hogy ő kapott 80 milliót 5 évre. Aha, jó.
Abszolút, én kifejezetten jónak értékelem most. Amerre megy a liga, meg ment is már, meg ahová tart a cap, szerintem ez egy kifejezetten jó szerződés, és értékes lett cserében is. Egy szó mint száz, én azt gondolom, hogy ha nagyon jól kezdenek, akkor hagyni fogják nem örülni ott dolgozni, és abszolút reális cél lehet az is, hogy ilyen 32-34 meccset nyerjenek, de ez nyilván azért attól függ, hogy Holmgren mennyire kezd erősen, hogy Giddy mennyit tudott fejlődni. Ugye ez a két játékos 30-30 percet fog játszani legalább, és kezdők lesznek. Szóval ők azért alapvetően meghatározzák majd, hogy a rövid távú plafonja szól lett az OKC-nek. Ami még ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ezeknek a fiatal játékosoknak és ennek a fiatal edzőnek szerintem most már látnia kell azt a fejlődést, ami abszolút benne van ebben a csapatban, és szerintem egy picit megváltozott mentalitást is fogunk látni majd a csapaton, és az őket körülvevő millió, a város, a vezetőség is egy picit másképp fog gondolkodni, és elindulnak fölfelé teljesen egyértelműen, és ezzel rendben is lesznek, nem fogják bánni.
Szerintem ez egy kulcs dolog volt, amit mondtál. Most két dolgot szeretnék mondani, aztán mindenre reagálj, kérlek majd, Peti. Az egyik az, amit Zoli mondott, inkább csak megismételni, de máshogy, mégpedig úgy, hogy ez szerintem azért sokaknak most már lassan egy olyan felmérő év lesz, hogy itt már teljesíteni kell. Most meg fogok lepni mindenkit, de szerintem Giddynek is. Tehát valamilyen előrelépést muszáj lenne látnunk tőle, mert értjük, hogy nagyon jó playmaker, de azt is értjük, hogy semmi másban nem jó. Sőt, a legtöbb dologban rossz, és muszáj valami előrelépést látnunk ahhoz, hogy ne tűnjön egy ilyen csapdajátékosnak, aki fantasztikusan lát a pályán, és itt tényleg megáll a tudomány. És egyébként én nem vagyok annyira bizakodó, nyilván az OKC drukkerek azok, én Giddyvel kapcsolatban nem vagyok annyira bizakodó, és ugye a másik ilyen játékos sokkal alacsonyabb szinten Darius Bazley, akinek szerintem hát lefele indult el a karrierje egy biztató kezdés után, meg védekezésben is sokkal jobb volt, tehát tavaly, mintha minden elromlott volna vele kapcsolatban, Pokuševski még egy lejjebbi szinten, most ez egy most vagy soha év, neki már egyértelműen, szóval pár játékost így felsoroltam, még azt hozzátenném, hogy Tréman az én kis kedvencem, és azt nagyon szeretném, hogy ő megfelelő lehetőséget kapjon, és szerintem tőle még láthatunk is majd szép dolgokat csere irányítóként, de azért egy kicsit ilyen duordái éves szerintem most már lassan sokaknak, tehát nem lehet a végtelenségig várni. De a másik, az pedig, amit fontos szerintem elmondani az OKC-vel kapcsolatban, hogy ahogy Zoli mondta, ezt a fejlődést, hogyha jó a kezdés, akkor várj az OKC, de vajon beszállna abba a félelmetes tankcsatába, ami kibontakozni látszik, mert hogyha itt ugye a Jazz elcseréli Mitchellt, akkor ők is beszállnak, a Spurs is ott van, és a Houston is. Legelőször talán erre válaszolj, kérlek, Peti, hogy te látod azt, hogy az OKC ebbe a hármasba beszállna a tankcsatába, és bele is tud szólni?
Nem, én is teljesen azt gondolom, hogy, és Zolival értek egyet, szerintem idén ez ilyen boom bele lesz, ami lesz, de aztán lehet, hogy naív vagyok, és egy NBA franchise nem így működik, de én most azt érzem, hogy egyszerűen olyan tank, hát idézőjelben ellenfelek vannak idén, akikkel ezzel a maggal, főleg SGA-vel nem lehet még egy évet most már megcsinálni, hogy teljesen annyira lementi kutyába, mint amennyire az elmúlt években lementünk. Lesz, ami lesz, sikerül, vagy sikerül, és akkor fejlődjenek. Egyébként is szerintem azt gondolom, hogy most a belső fejlődésre bízzák picit az idei, meg talán a jövő évet is. Ugye elhoztuk a Spurs-től Chip Engelland dobóedzőt, akinek elvileg elég jó neve van a szakmában.
Hát majdnem, hogy a legjobb, igen.
Őszinte szóval nem nagyon követem itt az edzőknek, a segédedzőknek főleg a mozgását.
Ugye Kawhi Leonardnak a híres mestere ő, aki megtanította dobni.
Ez jól hangzik, úgyhogy szerintem most itt, és az egész keretre ráfér a fejlődés, mert tényleg igazából nincsenek a játékosaink, akik tényleg effektíven tudnak dobni, ugye SG-nél is ez probléma, Dortnál, Giddy-nél, Robinson-nél, Traymannak is a hatékonysága óriási problémái vannak, ugye elég csak most itt a Summer League-re gondolni, Paisley, Poku, tehát tényleg szinte az egész keretre ráfér a fejlődés ilyen téren, és hogyha ez megvan, akkor szerintem azzal sokkal többet lépünk előre, mint ha most tényleg még egy évet lemegyünk kutyába, alig-alig fejlődnek a játékosok, nincs tét, és aztán végén azért valószínűleg nem Wembanyamával jönnénk ki itt a dologból, hiszen azért arra kevés az esély, hogy az 1-1-et meg tudnánk szerezni akkor is, hogyha egész évben tankolunk. Szerintem most ez lesz az irány, hogy menjünk előre, és akár egy play-in jöjjön össze, hogyha összejön, ha nem, akkor nem. Egyébként, ha meg a Clippersnél nem hinném, de ha nagyon beütne minden, akkor meg, ha jól tudom, ott van még egy swapunk is erre az évre, és akkor talán még a lotteriből is visszatérhetnénk, ugye idén is a Clippers révén voltunk lotterisek, vagy illetve a Clippers révén is voltunk lotterisek, úgyhogy ki tudja, hogy mi lesz, de szerintem most nem tankév következik az OKC számára.
Na, ez az, ami nagyon érdekes. Meg az, hogy ugye itt azért nagyon sok izgalmas fiatal van, szinte mindenki válogathat. Lehet, hogy valakinek Pokuševski tetszik, és nem tudom én, Beasley és Giddy. Nekem meg mondjuk ugye az izgalmas fiatalok közül Traymann tetszik, Jalen Williams, a 2-3-as, meg... gyorsan mondok még egy nevet nektek, aki ilyen nagy kedvencem lesz szerintem. Hát akkor mondhatom Holmgrenet, még Dort is fiatal. Szóval, hogy lehet válogatni, na. Az a lényeg, hogy közben meg szerintem még annyival tartozik ez a csapat, hogy Kendrick Williams-t és Mike Muscalát majd egyszer lehet, hogy el fogják cserélni. Mert ez a két játékos, ez nyilván nem fognak érte first-öt adni, ebben reménykedett végig az OKC, de mondjuk két második körös mind a kettőt lehet kapni. Kb. Ennyire vannak attól, hogy a világ valahol volt legfiatalabb csapata legyen. Szóval azért megnézném azt, amikor az átlag életkor 20. Mert hogyha ez megtörténik, akkor nagyjából itt fogunk tartani. Erről a két veteránról szerettem volna egy szót szólunk, mert mind a kettőt nagyon szeretjük Zolival, látjuk, hogy nagyon pluszosak a pályán. Zoli, akkor először feléd fordulok. Gondolom, te is úgy vagy vele, hogy megérdemelnék azért a lehetőséget, hogy jobb csapatban legyenek.
Kendrick főleg ugye 27 éves, és pont abban a korban van, hogy akár egy contendert is tudna segíteni a rotációban, én azt gondolom.
Például a Suns-ban milyen jó jönne most, ő lenne ott
abszolút.
Negyedik
abszolút, igen. Azért van egy hibája, ugye, hogy nem egy sharpshooter, kicsit kiegyensúlyozatlan shooter, de ezt lesz számítva egy nagyon-nagyon értékes játékos, aki gyakorlatilag nem követte a hibákat a pályán, és azt is hozzá kell tenni, hogy szép a dobása, ami aggasztó nyilván, hogy ugye borzasztó büntető dobó. És ez volt számomra mindig a legnagyobb ilyen what the fuck vele kapcsolatban, hogy a fenébe lehetséges az, hogy ez a csávó. Oké, szinte alig állod a vonalra, de amiket összehozott az elmúlt 3 évből büntető volna, az egészen félem.
Na igen.
Ez mondjuk lehet, hogy ez is nem lesz annyira értéke, mert az, hogy egy jó csapatban nem nagyon tudsz periméter játékosként igazán pályán lenni, hogyha nem tudod bedobni a büntetőidet, amikor nagyon fontos a meccsek végén, és ez még akkor is igaz, hogyha ő nyilván nem egy labdakezelő, és alig ütik le, meg ő meg gyakorlatilag soha nem ütteti le magát. Ezek azért hiányosságok.
Bocsánat, csak annyit, hogy én nem értek egyet azzal egyébként egyik ők esetén se, de főleg Kericsnél, hogy el kell cserélni, mert egy-két szekönddel semmivel nem vagyunk beljebb, first-ot nem biztos, hogy kapunk, de ha kapunk is, így is van még a sajátokon kívül 7 darab bejövő first-ünk.
Aha,
tehát igazából szerintem nincs értelme elcserélni, ugye mondta Zoli is, hogy nincsen még 28 éves, amikor lejár a szerződése, még nem lesz 33, és addigra nyilvánvalóan az a terv legalábbis, hogy contender legyen az OKC, tehát semmi értelme szerintem elcserélni most egy jó és olcsó, hangsúlyozom, nagyon olcsó szerződéssel rendelkező.
Tehát akkor te úgy vagy vele, mint ahogy mondjuk Jason Tate-tel van a Houston.
Pontosan.
Értem. Ez is teljesen vállalható, azt gondolom. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye Mike Muscalánál talán egy picit más a helyzet, ő már nem biztos, hogy bele fog illeni ebbe a timeline-ba, ennek ellenére most ő is kapott egy hosszabbítást, ugye 2 éve. meglátjuk, hogy mi lesz velük, az sem baj, hogyha van egy fiatal csapatnak legalább két olyan játékosa, aki el tudja magyarázni a srácoknak, hogy hogy kell a hotelbe bejelentkezni, szóval ez, szerintem ezek nem problémásak feltétlenül, de...
Hogy kell bedobni egy triplet? 43%-ot triplázott azért. Ez sem gyakori az OKC-ben.
Igen, Muszkala azt talán el tudja magyarázni. Nagyon nehéz értékelnem ezt az off-season-t azért, mert kénytelen vagyok az alapján értékelni, hogy nyilván itt is volt egy szerződésbenyelés, akit utána ki is vásároltatok, oké, tehát próbáltatok használni a cap space-t, de kénytelen vagyok az alapján értékelni, amit eddig tudunk a draftolt játékosokról, meg mondjuk azt hozzátenni, hogy emiatt majd ki kell valószínűleg tenni, szerintem is Theo Maledon lesz az, és nem Ty Jerome, illetve Favors-t, illetve Krejcsit, aki mondjuk tényleg nem evett meg túl sok sót. Ez alapján én egy 4-est adok erre az off-seasonre, én nekem ami lehúzza, mert amúgy nyilván Chet Holmgren-mel nem tudok vitatkozni, tehát valószínűleg elvittem volna így is a második helyen, pedig nagy bassz potenciált is látok benne, de nekem nagyon tetszik ugye Jalen Williams, és kicsit túlzásnak érzem ezt a bevetődést Diengér, aztán majd igaza lesz, vagy nem a... Hát akkor le is veszem ezt 3/4-re, most így meggyőztem magam. 3/4-et tudok erre adni, de az is lehet, hogy egy év múlva, ha újra kéne osztályozni, azt mondom, hogy á, de hogy is ez 2-es volt, és az is lehet, hogy teljes tévedésben voltam, és mondjuk 4-5 vagy 5-ös. Úgyhogy szerintem nagyon nehéz dolgunk van. Viszont, hogy hova várom az OKC-t? Egyértelműen a tank 4-es tetejére, amit ti mondtatok. Nekem is ezzel gondolkozásom, elvárásom, és szerintem azért ez nem lesz 30 győzelem fölött, mert azért itt sok játékost kell forgatni, és meggyőződésem, hogy azért az nem lesz, hogy mondjuk Jalen Williams nem lép pályára azért, mert pont elkapnak egy jó sorozatot, tehát lesz egy pár olyan játékos, akit annak ellenére is játszatnak majd, hogy nem feltétlenül jó vagy pozitív. Például a Gidi még most nem annyira pozitív, attól még az lesz, amit Zoli mondott, 30 percet játszik. Én most 29 győzelemre tippelem be az OKC Thunder-t. Zoli?
És eszembe jutott egy adásötlet közben, hogy kéne csinálni majd egy olyat, hogy top 10 League Pass csapat, és az onnan jutott eszembe, hogy nekem az OKC ott lesz a top 5 League Pass csapatom között.
Nem mondod.
Ahogy így megfogalmaztam magam, abszolút.
Wow.
És egyébként egyre inkább konszenzus az, hogy ők nagyon, nagyon izgalmas League Pass csapat, mert tényleg ugye rengeteg fiatalt játszatnak, és ugye azt tudjuk már, vagy tudjátok, hogy nekem ez az egyik legizgalmasabb része a játéknak, amikor arról lehet lamentálni, azon lehet lamentálni, hogy egy fiatal játékos hogyan tud fejlődni.
Hát például a nyári ligában ott volt a keretüknek több, mint a fele. Csak hogy egy ilyen kis morzsát ide dobjak.
Igen, igen, hát csak ugye a nyári liga, igen, azt tudjuk, hogy azt meg tudjuk, hogy arról mi a véleményünk. 30 győzelmet várok, és egy kifejezetten jó és értékes szezont a fejlődés szempontjából. Holmgren szerintem elviszi az évújonca díjat majd, és azt várom, hogy Gidi még jobb legyen. Elsősorban a dobása fejlődjön, az nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz neki. Dort dobó formája kicsit még konzisztensebb legyen, ugye ő rengeteget haladta jó irányba ebben. Fakezűből gyakorlatilag most már egy egészen vállalható shooter lett. Még mindig vannak ilyen cold streakek, de most már azért vannak hot streakek is, ami kiegyensúlyozza valamennyire ezt a dolgot nála. És egyébként nekem nagyon tetszik a keret, nekem az is tetszik. Oké, nyilvánvalóan mindig a draftról kell beszélnünk az elmúlt években az OKC-nél, és így volt ez most is. De én egy 4-est adok nekik. Én azt gondolom, hogy nem gondolkodták túl a második picket, és abszolút mondom számomra az egyik legjobban várt csapat, amelyiktől nem feltétlenül várok, mondom. Azért extra fejlődés, de valamennyit igen.
Peti, hanyast adsz, és hova várod csapatodat?
Én is a 4-es alá környékén vacillálok. Nekem egyébként nem esett szó, meg talán nem is kell nagyon sokat beszélni róla, de a Robi, Isaiah Robinak a vévelése az nagyon nem tetszett. Mindent elmond róla, hogy a Spurs le is csapott rá már waiverről, tehát nem free agentből.
Aha.
Tehát azt abszolút nem értem. Ugye mondtam, Jalen Williams, a második körös Jalen Williamsnek a draftolását szintén nem értem. Dieng egyelőre nem tűnik egy nagyon jó ötletnek, aztán meglátjuk, de hát nyilván Chetet nem lehetett elrontani, hoztuk kötelező, Jalen Williams nagyon tetszik, Kenrich Muscala nagyon tetszik, a First tovább passzolása 27-re szintén nagyon tetszik, úgyhogy egyelőre én tényleg, ahogy te is mondtad, 4-es alá tudok nagyjából adni, és egyébként olyan kicsit ellentmondásban vagyok magammal a győzelmi számban, mert ahogy mondta Zoli is, ott volt gyakorlatilag az egész keretünk a Summer League-be, és ehhez képest elég rosszul nézett ki majdnem mindenki.
Azt én mondtam, de igen.
Bocsát, akkor te mondtad, bocsát, igen. Viszont én nekem azt mondom, hogy tavaly, most megnéztem, hogy tavaly 34 győzelemben nyugaton már lehetett play-in, ez én azt mondom, hogy 35, és akkor hát az megint elég lesz egy play-in közeli eredményre. Egyébként még annyit fűznék hozzá, hogy kicsit gondoljunk bele abba, hogy mennyire máshol tartana most az OKC, és biztos nem csak az OKC van így, hogyha ez a lottery most nem így sikerül, hanem úgy, ahogy a tavaly. Mert a tavaly arra is volt esély, hogy kettőt húzzunk a legjobb ötbe. Ehhez képest volt egy hatodik pickünk, ahol emlékszem, hogy hetedik. És ha most megint nem a második lett volna, nem csak a negyedik, ötödik, és nincsen Holmgren, akkor kit húztunk volna, hol tartana most ez a keret, akkor lehet, hogy újra kéne kezdeni az egészet az elejéről. Mert akkor megint nincsen centerünk, akkor még egy év tank jöhetne, vagy nem is tudom. Szóval teljesen más lenne az egész, és mennyire a szerencsém múlik, csak erre akarok kiukadni, hogy egy franchise merre indul el a következő szezonban, vagy akár a következő 5-10 évben, hogy most hogy alakul a golyóhúzás.
Igen, ezért kell sok eszetet gyűjteni, ezért kell sok pikket, és abban a 2-3 évben, amíg tankolsz, addig meg kell szerencse, igenis, tehát nem elég csak jól választani, mert nem mindig tudsz jól választani, ez pontosan így van. Huber Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszélted itt a kedvenc csapatod nyarát velünk.
Köszönöm a lehetőséget és a meghívást.
Én is köszönöm, Peti, hogy itt voltál.
Zoli, mi pedig természetesen folytatjuk a sorozatunkat, de már ugye közeleg az Európa-bajnokság, és úgyhogy majd azt is bearangozzuk, szóval így egy érdekes nyár elé nézünk. Minden esetre én az egyik legjobban bevallom, vártam, hogy az OKC-t átbeszéljük, mert most, ahogy te is mondtad, gyakorlatilag egy ilyen fiatal vásár, vagy nem is tudom, mint egy ilyen felhozata lehet nézegetni. Tehát egy OKC meccset most úgy nézel, hogy a 10 Bayern lépő játékosból 8 érdekes lesz, hogy amúgy fejlődött-e, milyen játékos, stb. Úgyhogy ebben valóban nagyon izgalmas ez a gárda, és hát egy pár ilyen izgalmas gárda még vár ránk a továbbiakban is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt lettem. Szia, sziasztok.
Kedves hallgatók, érkezünk, nyomjuk tovább a nyári menetrendet, úgyhogy amire mindig is számíthatok tőlünk, mindenki szóba kerül. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.